A 2017. április 9-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 19. fejezetben, a 28-tól 40-ig terjedő versekben a világvasárnap történetét olvasom. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, világvasárnap ünnepének van egy sodró lendülete, amit Lukács evangéliuma megőriz. Mert hogy világ vasárnap a túláradó örömnek az ünnepe. Nem számítanak már a félreértések. Eljött az idő a megnyilásra. Eljött az idő arra, hogy teljesen őszintén és nyíltan vállaljuk azt, akik vagyunk, amik vagyunk. Most már a háztetőkről lehet hirdetni azt, amit eddig fülbesúgva. És a képek valóban üzennek, és a történetek pedig valóban elbeszélnek. A szent város felé tart a sokaság. Ebben a sokaságban nyilván ott vannak mind azok, akik Jézustól valamit kaptak. Akik együtt örülnek vele, és az az álmuk, hogy Jeruzsálem a szent város is, befogadja, megérti Jézust. Megérti a tanítását, de legfőképpen megérti az ő személyét, az ő személyiségéből áradó üzenetet az Isten országáról. Az Istennel való békességről, az egymás közötti békességről, az ember méltóságáról, egymás iránti szeretetéről, felelősséghordozásáról. A szent város felé tart ez a sokasság, ami vélhetően galilai emberekből áll, Jézus köréből és azokból, akik találkoztak vele az útján, akik meggyógyultak, vagy valamilyen ajándékot kaptak tőle. Lehet, hogy ebben a sokaságban már ott van Zákeus is, az a vámszedő, aki a Jézussal való találkozásban gyógyult meg az elszigeteltségéből. A sóvárgás tárgya Jeruzsálem. Vajon miért? Mert itt lehetünk együtt. Itt lehetünk együtt az Isten házában. Az ünnep és a szent város azért fontos, mert ki lehet lépni a hétköznapok szürkességéből. Ki lehet lépni a megszokottból. Levegőhöz lehet jutni, levegőt lehet venni. Szeretnénk látni Istent. Azért szeretnénk látni Istent, mert az ővele való találkozás beteljesíti az életünket. Mert a vele való találkozás szépé teszi az életünket. Mert a vele való találkozás jóvá teszi az életünket. Ezért megyünk errefelé. Itt a közösségben, a közös ünnepen ez megtapasztalható. Ott is abban a korban minden évben megünnepelték a Páska ünnepét. Ennek az ünnepnek a túláradását látjuk és halljuk itt ebben a történetben. Mert ez egy igazi felszabadító történet. A Páska története az Exódusnak a története, a kivonulásnak, a felszabadulásnak, a megszabadulásnak az ünnepe. Az arra való emlékezet, hogy az egyiptomi fogságban nyomorultak voltunk, elnyomásban voltunk, szorongattatásban voltunk, hallgatnunk kellett, és aztán egyszer csak elindultunk, végigjártunk egy nagyon-nagyon hosszú utat, és megérkeztünk. És a megérkezésnek a szimbóluma Jeruzsálem. Egyiptom kontra Jeruzsálem. Egyiptom az elnyomás, a szorongattatás, a hallgatásnak a helye, Jeruzsálem pedig a felüdülésnek, a megpihenésnek, a magunkhoz térésnek a helye. Végre itt a nyelvünk megoldódik, és szabadon ujjonghatunk. Így érzik, és ezt élik meg a Jézust kísérő tanítványok, emberek, akik valamiért Jézust követik, valamit megértenek Jézusból. Ide jövünk a vágyak városában. Persze mindez azért túl szép. Mert nagyon sok ellentét van, ellenségesség van mindezek alatt. Jönnek vidékről az emberek föl, a Jézust kísérő galileaiak, akik nem sokra tartják a jeruzsálemieket, és a jeruzsálemiek se tartják túl sokra a galileaiakat. A galileaiakról azt gondolják a jeruzsálemiek, hogy ez egy ilyen vegyes nép. Sok pogány van ott. Azt mondják róluk, hogy olyan bunkó, primitívek, ők a vidékiek, mi meg a városiak vagyunk. Viszont a galileaiak meg azt gondolják a jeruzsálemiekről, hogy azok jobban szeretik a pénzt, mint a tisztességet. Kölcsönösen megvannak az előítéletek. Kölcsönösen megvannak az ellentétek. Kölcsönösen nem szeretik egymást. És most együtt vannak egy ünnepen mégis. Nehéz együtt ünnepelni. Nehéz egymásra találni. Nehéz meglátni egymást az előítéleteken túl. Ha valami igazi üzenete van Jézusnak a bevonulásának, hogy ő bejön ide a Jeruzsálembe, úgy, hogy kíséri őt ez a vidéki tömeg is, akkor pontosan ez a békesség. Az egymásra találás lehetősége az ellenségességen túl. Jézus jön Galileából, mert nem maradhat az üzenet, az Isten országának az üzenete a peremen, mert hogy ez a Galilea perem, az országnak a széle. És a perifériáról, a peremről most megérkezik az üzenet a központba. Megelevenedik. Jeruzsálem tulajdonképpen a lényegét, az igazi tartalmát, a város, és amit a város jelent, abban nyeri el, hogy Jézus a perifériáról megérkezik. Ide, a centrumba. Igen, együtt van itt nagyon sok minden. A túlcsorduló öröm, a gyűlölet, szenvedés, halál, kudarc, feltámadás, élet, győzelem. Egy hosszú hét alatt itt Jeruzsálemben mindez megtörténik, amikor Jézus egyszer csak a perifériáról megjelenik a centrumba, és ki akarják megint csak szorítani a perifériára olyannyira, hogy az életét veszik el. De most az öröm órája van. Most jön a király. A királyt ünneplik. Lukács evangélista ezt egyértelműsíti. Király. Ellentmondásos státusz. Ellentmondásos pozíció. A királyi hatalommal lehet élni, és lehet visszaélni. Izrael annak idején nem akart királyt. Azért nem akart királyt, mert az volt a tapasztalata, hogy a korabeli népek királyai visszaélnek a hatalmukkal. Hogy Istennek képzelik magukat, és hatalmaskodnak a népükön. Ezért Izrael kezdetben azt mondta, hogy neki nincs más királya, mint az Isten. Aztán a politikai realitás őket is abba vitte, hogy királyaik lettek, és meg is tapasztalták ennek az összes ellentmondásosságát. Még az idealizált király Dávid is irtózatos bűnöket követett el. Az ember, a mindenkori ember a hatalommal nem csak élni, hanem visszaélni is tud. Ennek a tapasztalata a kezdetektől a végig kísér, és kísérni is fog minket. Ezért fontos üzenet, hogy áldott a király, aki jön. Ez mindenfajta emberi királyságot, a királysággal való mindenfajta visszaélést relativizál, hogy Jézus a király. Fontos ezt mindig tudatosítani. Akkor is, ha félünk a földi királyoktól, és akkor is, hogyha mi kezdünk el királykodni. Jézus a király. Relativizálja, átmenetivé teszi a mi hatalmunkat. Milyen király ez a Jézus? Hát olyan király, akinek van stílusa, aki a gesztusokkal üzen, mert hát persze a gesztusokkal lehet üzenni. Nem lovon érkezik, mint a korabeli hadseregvezetők vagy a császár, hanem Szamárhától. Ugyanakkor azt is üzeni, hogy ő egy valódi király. Hiszen valahogy ilyen formában iktatták be a királyi tisztségbe Salamont, a bölcs királyt. De ugyanakkor a hagyományból, az emlékezetből mindenki tudja, hogy ez a Szamárháton való megjelenés, ez arról szól, hogy békességet hoz ez a király. A próféta üzenetének a békességét. Vagyis nem a hatalmasoknak a békéjét, nem a római birodalomnak a békéjét, ami az elnyomáson nyugszik, hanem olyan békességet, amit az Isten ad nekünk. Ami túl van a konfliktusokon, vagy éppen a konfliktusok megharcolásán keresztül megélt és megtapasztalt békesség. Olyan békesség, ami nem a csöndről, az elnyomásról szól, hanem olyan békesség, amiben dinamizmus van. Olyan békesség, amit újból és újból keresünk. Olyan békesség, ami ott él a szívünkben, mint vágy, és amiért küzdünk. Amikor megtapasztaljuk a békétlenséget a családunkban, a társadalomban, a környezetünkben, akkor mi elkezdünk dolgozni ezért a békességért. Nem úgy, hogy föladjuk magunkat. Nem úgy, hogy föladjuk az értékeinket, vagy az eszméinket, hanem úgy, hogy nem akarjuk erőszakkal senkire rákényszeríteni azt, ami a számunkra fontos. Meg akarjuk érteni a másikat, meg akarjuk értetni magunkat. És azt akarjuk, hogy az ellentéteink ne fajuljanak erőszakba. Beszéljünk róla, küzdjünk egymással, de ne legyen belőle erőszak. Hát erről a békességről van szó, amely kibeszélhetetlen, nagyon sokszínű, nagyon élő és nagyon dinamikus. Nem az elnyomókat véli. Ő az a király, aki nem elvesz, hanem ad. Azért mi is örömmel adunk. Az emberek a felső ruháikat a szamár csukóra terítik, valamint fogják, leveszik magukra és leterítik Jézus elé. Ezek szegény emberek. Nem volt túl sok felső ruhájuk. Annyira boldogok, annyira túláradó az örömük, hogy ezt leveszik, és odaadják Jézusnak. Azt mondják, hogy igazából csak azt tud igazából adni, aki kapott. Nem tudunk úgy adni, hogyha nem kapunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tömeg, azok az emberek, akik a felső ruhájukat leveszik, azok nagyon sokat kaptak Jézustól. Ezért oda tudják adni ezt az egyetlenüket is. Mert már nagyon sokat kaptak. És tudják, hogy nagyon sokat is fognak kapni. Csak megajándékozott emberként tudok ajándékokat adni. Csak ha kapok, mástól, másoktól tudok adni. De itt valami ilyesmi történik. Dobálják le a felső ruhájukat. Azt a felső ruhát, amit egyébként a peres eljárásban a gazdagok, vagy a hatalom emberei egyébként el szoktak venni tőlük. Jó sok héttel ezelőtt volt erről szó egy igehirdetésben, a peres eljárás keretében. Ugye, ha valaki elveszi a felső ruhádat, adod neki az alsót is, mondja Jézus a hegyi beszédben. A felső ruhát elvenni szokták. A hatalom emberei, a királykodók elvenni szokták, most magunktól adjuk. Aztán itt a szamárcsikó. Elmennek érte, és az emberek megkérdezik a tulajdonosok, hogy miért viszitek el? Hát azért, mert az Úrnak kell. Ja igen, akkor vigyétek. Ez is egy üzenet. A rómaiak nem kérdezték és nem mondtak semmit. Fogták, azt vitték az embereknek a javait. Joguk volt rekvirálni az emberek tulajdonát. Hasonlít ez, mintha Jézus úgymond rekvirálna. De hát nem erről van szó. Neki, ja, ha neki kell, akkor vigyed. És azért volt annyi öntudat, hogy megkérdezzék, hogy miért kötitek el, miért viszitek el. Aztán azt is látjuk, hogy ez egy olyan király, megfordítva ennek a kis jelenetnek a másik oldalát, aki bevon minket. A tanítványai közül kettőt megkér, hogy menjetek el és hozzátok el ezt a szamárcsikót. Legyetek részesei ennek az eseménynek. Ő az a király, akinek a csodái felszabadítók. Betegségből, vakságból, vétekből. Olyan király, aki nem azt mondja, hogy kus legyen, hanem olyan király, akihez kiáltani lehet. A vakon született ember kiált, a többiek azt mondják, hogy maradj csöndbe. Jézus meg azt mondja, hogy gyere ide. Lehet, szabad hozzá kiáltani. És nem lehurrog, hanem bátorít. Tegyél magadért. Erre bátorít. És ő az a király, aki életet ad a halállal szemben, aki a gyászt örömre fordítja. Múlt vasárnap Lázár történetét olvastuk. Nos hát ezért örvendezik a sokasság. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Milyen érdekes, hogy picit más ez, mint a karácsonyi ének, ahol dicsőség a magasságban, és a földön a békesség. Itt meg a mennyben a békesség. Nem igazán értjük pontosan, hogy miért változik meg ez a kiáltás, de lehet, hogy valamit megsejt a sokaság, hogy itt a földön, ezen a jeruzsálemi bevonuláson már igencsak törékeny a földi békesség, ami a mennyben megvan, és amiért Jézus jön, hogy a földön is itt legyen, nagyon törékeny. De a mennyben szilárd, ezt hozza ide Jézus. Felhőtlen ünnep, a mostnak, a pillanatnak az öröme, de mulandó. Mert már gyűlnek a felhők az égen, és gyűlnek a szavak is, amelyek el akarják folytani ezt a felszabadultságot és ezt az örömet. Ismét itt vannak a farizeusok. Mindig megjelennek, mint árnyék, mint vallási rendőrség, mint erkölcscsőszök, mint a vallás őrzői, a vallási igazságok őrzői. És azt mondják, hogy mester, na nem király, mester, utasíts rendre a tanítványaidat. Miért mondják? Miért akarják elrontani az ünnepet? Azért, mert azt gondolják, hogy az veszélyes. Veszélyes, amit az emberek harsognak. Veszélyes lehet rájuk, veszélyes lehet a római békére, és egyáltalán jobb csöndbe lenni. Legyen békesség. Ők is képviselnek egyfajta békességet. Ne legyen túl jó a kedved. Ebből baj lesz. Nem szabad. kicsit elment veled a ló, vagy mondhatjuk így a szamár. Ismerős külső és belső hangok. Ne örülj annyira. Aztán már jönnek is a kívülről, belülről jövő hangok. Hallgatni arany. Fogd be a szád. Inkább nem szólok egy szót sem. Túl hamar szóltam. Jobb lett volna, ha csöndben maradok. Jobb lett volna hallgatni. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ó, mennyi bölcsesség. Ami arról szól, hogy ne legyünk túlságosan felszabadultak. Mert ez veszélyes. Mert a szavaid miatt számon kérhetnek téged. Folytsd el az ünnepet, az örömet. Húzódj vissza. Szürkülj el. Ne legyél feltűnő. Mert ez esetleg rossz hallást válthat ki. Elhallgattatást válthat ki. Megszégyeníthetnek. Maradj csöndbe. Jézus nem pártolja ezt az elfojtást. Beszólnak neki a farizeusok, és ő is beszól a farizeusoknak. Igen ám, de ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. Igen, el lehet hallgattatni az embereket, de akkor a kő fog beszélni. Akkor a lehetetlen fog lehetségessé válni. Akkor az élettelen lesz élővé. A kövek fognak megszólalni. Nagyon sok helyen előkerül a Bibliában ez a kép. A kő képe. Míg ez a virág vasárnapi ünnep a virág képében a látsághoz és az illathoz kötődik, a kő az valami nagyon kemény dolog. És megjelenik itt ebben az ünnepben a kő, és megjelenik a Bibliában is rengeteg helyen. Konkrét utalás ez, amit Jézus mond, hogy a kövek fognak beszélni. Habakuk proféta beszél arról, hogy nem lehet elfojtani az igazságot. Mert jaj annak, aki házában tisztességtelen hasznot gyűjt, a kő kiáltozni fog a falból. A tisztességtelenül fölépített háznak a kövei ott vannak mementóként, és kiáltani fognak. Az igazságot nem lehet elfojtani. Magadnak ártasz az önzéseddel. Aztán ott vannak Jeruzsálem romjai, amelyek be fognak következni Jézus születése utáni 70. esztendőben. A rómaiak lerombolják majd Jeruzsálemet. Jézus el is mondja, hogy nem marad itt kőkövön, de akkor majd igazságban és lélekben fognak imádni, nem itt és nem ott, hanem az igazságban és a lélekben. Igen, Jeruzsálem kövei is kiáltani fognak arról, hogy a kőből épült templomok összeomolhatnak, de az, amit Jézus képviselt és hozott a világban, az megmarad, és ezek a romok is erről kiáltanak. Aztán szól a Biblia a kőről úgy, mint sarokkő. Olyan kő, ami összeköt, ami megtartja az építményt. Aztán beszélt szintén Habakuk egy olyan kőről, ami erős, amin összezúzod magad. És aztán a lekcióban felolvasott igerészben Ézsaiás próféta arról beszél, hogy az Isten olyanná tette az arcát, mint a kovakő, amiben az elszántság és a kitartás van. És befejezésül nagypénteken és nagypéntek után megjelenik a sírkő, ami lezár, ami olyan végleges, és amelyik mégis utána megnyílik. Megemelkedik a kő. Felemelkedik a kő, és a lehetetlen lehetségessé válik. Dicsőség a magasságban, és békesség a mennyben, hogy dicsőség legyen az embernek ezen a földön, és békesség legyen ezen az embernek a földön. Együtt hát az ünnep látsága, és együtt van a keménysége. Ez így van az életünkben, ezt így tapasztaljuk meg. De mégis nagyon fontos megélni a túláradó örömet, a látságot. Megérezni az Isten békességét és finomságát. És persze jöhetnek olyan idők, és lesznek olyan idők, amikor keménynek kell lenni, amikor olyan lesz az arcunk, mint a kovakő. Amíg élünk, nem lehet egyik a másik nélkül. De bármelyik túlzásba is esnénk, elveszítenénk a lényegünket. Virágvasárnap ünnepén együtt van a virágnak a látsága és a kőnek a keménysége. Amen.